Az Inforádió jogi magazinját hallják 2019. június 27-én. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Jó estét kívánok, Megszterde Tibor vagyok. Idén először csatlakozott a Múzeumok Éjszakája rendezvényhez az Országos Bírósági Hivatal. A látogatók az Igazságügyi Palotát és a Budapest Központi Királyi Járásbíróság épületét is megismerhették. Rozgonyi Ádám kérdezte Bagosiné dr. Körtvélyesi Máriát, az Országos Bírósági Hivatal központi igazgatási feladatok ellátására felkért bíráját.
Megemlíteném, hogy az országban több törvényszék rendszeres résztvevője ezeknek a programoknak, és ebben az évben is több helyszínen, Szombathelyen, Zalaegerszegen, Veszprémben voltak rendkívül érdekes rendezvények, illetve a fővárosi törvényszék épületében is. Az Országos Bírósági Hivatal valóban rögtön két helyen rendezett programokat. Az egyik az Országos Bírósági Hivatal székhelye, a Budapest-Szalai utca 16 szám alatti épület, amely egykor a Budapesti Központi Királyi Járásbíróság épülete volt. Ennek egyik részében jelenleg a Pesti Központi Kerületi Bíróság működik, oda valóban idézéssel a felek érdekeltek beléphetnek. Az Országos Bírósági Hivatal azonban nevéből adódóan is hivatal, itt nem kifejezetten a nyitvatartás, a látogatók fogadása a fő szempont. Tehát mindkét részről egy kuriózum volt, hogy ez az épület látogathatóvá vált egy éjszakára. Vezetett séta keretében lehetett bejárni a legszebb tereket, és magának az épületnek a történetéről, stílusáról, bútorairól, építtetőjéről, építészéről is nagyon érdekes információkat hallhattak a látogatók, illetve a Budapesti Igazságügyi Palota, amelyben a Néprajzi Múzeum működött. Szintén zárva van, tehát ennek az épületnek a megnyitása és vezetett túra keretében a bejárása szintén olyan kuriózum volt, hogy a regisztráció megnyitása után, mondhatom, néhány napon belül minden vezetett sétára beteltek a helyek, és sajnos többeket már el kellett utasítanunk.
Milyen egyéb programokon vehettek részt a látogatók?
Ebben az évben a digitalizáció, az élmény, az utazás voltak a fő hívószavak. A digitalizáció különösen egybevág jelenleg a bíróságaink napi fejlesztési tevékenységeivel, hiszen olyan mértékű digitalizáció, informatikai fejlesztés zajlik, az elektronikus eljárás bevezetése, az e-akta szinte már mindennapossá tétele, amelynek részleteibe is szerettük volna az érdeklődőket beavatni, hiszen ha valaki bírósági eljárással kerül kapcsolatba, akkor ezekkel a napi szintű feladatokkal, eljárási kötelezettségekkel is számolnia kell. Volt is nagyon sok érdeklődő, aki a távmeghallgatás rendszere kapcsán tett fel kérdéseket, és kapott információt arra, hogy miként tud például tanúként vallomást tenni, adott esetben Kaposváron valaki, és az eljárás például Debrecenben zajlik, így megkímélhető attól, hogy átutazza például az országot. De felmerült az is, hogyha valaki például külföldön tartózkodik, élhet ezzel a lehetőséggel, és nagyon megnyugodott, amikor erre a kérdésére is választ kapott.
Bagosiné dr. Körtvélyesi Máriát, az Országos Bírósági Hivatal központi igazgatási feladatok ellátására felkért bíráját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az új polgári perrendtartást gyakorlati alkalmazásának tapasztalatairól rendezett konferenciát az Országos Bírósági Hivatal és a Magyar Jogászegylet. Az új jogszabály más szemléletmódot követel meg, amelyre nehéz az átállás, mondta Szódi László, a Budapest környéki törvényszéken igazgatási feladatok ellátásával megbízott bíró. Hozzátette, az új eljárási kódex a per teljes menetét megújította, és számos jogintézményt eltérően szabályoz. Rozgonyi Ádám interjúja.
Az Országos Bírósági Hivatal és a Magyar Jogász Egylet hívta életre ezt a bizonyos országos konferenciasorozatot, és aminek záró rendezvényét tartották meg június 17-én. Ez a konferenciasorozat egyébként az időtartama, az állomásainak és a résztvevőinek száma, és én azt gondolom a hatása tekintetében is jelentősnek volt mondható. Közel fél év alatt 20 helyszínen csaknem másfél ezeren vettek részt rajta, és több különlegessége is volt. Az egyik, hogy az új perrendet foglalkozásuknál fogva alkalmazó, de különböző hivatásrendekhez tartozó jogalkalmazók vettek részt rajta, tehát bírák, ügyészek, ügyvédek, jogtanácsosok, végrehajtók, közjegyzők, de például több helyszínen kormányhivatali dolgozók is megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. A másik érdekessége ennek a konferencia sorozatnak az volt, hogy a résztvevők nem csak előadásokat hallgathattak, hanem lehetőségük volt kérdéseket is feltenni, és saját tapasztalataikat megosztani a többi résztvevővel. És lényegében a rendezvényeknek ez volt a célja, ez volt a rendeltetése. Ez adta a jelentőségét, hogy fórumot biztosítson a perrendet különböző induló pontok alapján alkalmazók számára tapasztalatcserére, arra, hogy közelítsék az esetlegesen eltérő jogértelmezési álláspontjaikat, vagy akár arra, hogy jó gyakorlatokat megfogalmazzanak, közvetítsenek, vagy éppen felhívják a figyelmet a jogalkalmazási problémákra. Ugye, ahogy említette, a polgári perrendtartás az új PP 2018. január 1. napján lépett hatályba. Közel másfél év már elegendő idő arra, hogy meg lehessen vizsgálni, hogy melyek azok a jogintézmények, jogszabályhelyek, amelyek alkalmazása nehézséget okoz, amelyeket a jogalkalmazók nem egyformán értelmeznek. Ez a konferencia sorozat is, így a záró rendezvény is ennek a tapasztalatcserének adott egy kiváló fórumot.
Az eddig eltelt időszakban az új polgári perrendtartás hatályba lépését követően mik az eddigi tapasztalatok ezzel kapcsolatban? Vannak olyan területek, amelyek a perrendtartás tekintetében még finomításra szorulnak, vagy egyáltalán véve milyen visszajelzésekkel találkozott eddig?
Ugye ez egy új jogszabály, több mint 60 éves jogszabályt váltott fel, tehát a jogalkalmazókban beivódott jogszabály cserélődött ki, és talán a legfontosabb tapasztalat, hogy idő kell, míg a jogalkalmazók ezt az újdonságot megszokják. Idő kell, amíg rutinszerűvé válik ennek az új jogszabálynak az alkalmazása, hogy a régi beidegződések megszűnjenek. Tulajdonképpen egy újfajta szemléletmódot kíván meg ez a jogszabály, amire nehéz az átállás, és ennek a folyamata zajlik most, és talán közeledik a végéhez.
Melyek az átállásnak a nehézségei?
Több is van, nyilván ez az újdonság, amit említettem. Az új PP alapján sem változott meg az igényérvényesítésnek az alapvető folyamata. Tehát továbbra is igaz az, hogy a magánjogi jogvitákban a felperes az, aki előadja az igényét, aki állít, az alperes az, aki védekezik, tehát a felperes és az alperes alakítja ki a jogvita kereteit, a felek azok, akik bizonyítékot szolgáltatnak a bíróság elé, és a bíróság ezen bizonyítékokat megvizsgálva azokat értékeli, és ezek alapján eldönti a jogvitát, tehát ebben nincs változás. De az új PP ezen felül azért számos újítást hozott a perjogban. Lényegében a per teljes menetét megújította, és számos jogintézményt eltérően szabályozott, mint a korábbi PP. Tehát ezeknek a alkalmazása nyilván értelmezéseket igényel. Számos jogértelmező fórum működik minden hivatásrend tekintetében, így a bíróságokon is. Ezeknek a jogértelmező fórumoknak kell megtalálni a PPC-nak megfelelő értelmezését a jogszabályoknak ahhoz, hogy az könnyen tudjon működni a gyakorlatban. Az újdonság mellett nehézséget okoz az talán az átállásba is, ami a záró rendezvényen elhangzott előadásból is kiderült, hogy a lényegében a PP hatályba lépésével egyidejűleg zajlik egy elektronizációs folyamat, ami egy nagyon modern dolog, tehát lényegében kezd általánossá válni az elektronikus kommunikáció. Perben, azaz a bíróság és a felek között a kommunikáció nem papír alapon és nem postai úton történik, hanem elektronikusan. Nyilván nehezíti az átállást az is, hogy miután új jogszabályról van szó, vannak gyerekbetegségek, amelyeket észlelni kell, és meg kell oldani az ezzel kapcsolatos problémákat. Nyilván a jogalkotás folyamata egy modellezése épül, de a modellezés a szabályozandó életviszonyok végtelen variációja miatt sosem lehet teljes körű. Tehát a PP kapcsán ezek a legfontosabb hatások most, amiket érzékelünk.
Hogyha a keresetek visszautasításáról beszélünk, akkor vannak területi eltérések a keresetek visszautasításának bírói gyakorlatában?
Tapasztaltunk ilyet az új PP egyik legfőbb újítása, ugye a pert megindító irat és minden más peres iratra vonatkozó szabályozás megváltoztatása. Sajnos részletesebben határozta meg peres iratok tartalmát, többet vár el a felektől a peres iratok vonatkozásában. a perkoncentráció érdekében. Alapvető cél ugyanis a PP-nek, hogy gyorsítsam a pereket. Most az új szabályok mindig a jogalkalmazók tekintetében eltérő értelmezésekre vezethetnek. Ennek a konferenciának is szinte mindegyik állomásának fő témája volt a keresett levél tartalma elemeire vonatkozó szabályozás, és nem csak a konferencia keretében, hanem jogértelmező fórumok, így a kúria is foglalkozik, és foglalkozott a keresett levél tartalma elemeivel, vagy a bíróságon a civilisztikai kollégiumvezetők országos tanácskozása. Ezek eredményeképpen én azt gondolom, hogy mára, tehát közel másfél év elteltével ezek a jogértelmezési különbségek megszűntek, tehát a jogértelmező fórumok által kibocsátott állásfoglások alapján ezek az ön által említett különbségek is eltűnnek.
Egyszerűsödött egyébként a keresett levél forma nyomtatványa is?
Így van, a PP-nek az is egy új szabálya, hogy a jogi képviselő nélkül eljáró félnek a pert keresett levéllel kell megindítani, és a keresett levélet egy rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtania. A jogalkalmazói visszajelzések szerint ezek a formanyomtatványok egyszerűsítésére volt szükség. Túl hosszúak voltak, illetőleg a megfogalmazása sem volt mindig teljesen érthető a jogi képviselő nélkül eljáró felek számára. A jogalkalmazói jelzéseket a jogalkotó észlelte, és változott a formanyomtatványokat szabályozó rendelet. Ennek köszönhetően egyszerűbbé váltak ezek a formanyomtatványok, amelyek egyébként nem csak a keresett levélre vonatkoznak, hanem más peresiratokra is.
Aszódi Lászlót a Budapest környéki törvényszéken igazgatási feladatok ellátásával megbízott bírót hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.